Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mai adásunkban a lélek természetéről hallunk. Urunk feltámadása után nézzük és gondolkodjunk együtt arról, hogy mi a lélek, mi az élet. Az ember csodálatos képpen mindig mindenben inkább az életet, mint a halált szemlélte. Inkább nem hitt szemeinek, nem bízott érzékeiben letompította értelmének élét, de hitte, hogy mindenben szunnyad az élet, és hogy ez az élet majd az álmodónak mozdulatlan szendergése, majd ébredőnek álmos, kevéssé tudatos felócsodása, vagy a felébredtnek öntudatos, akaratteljes gazdag tevékenysége. Élet. De mi az az élet, miért annyiféle az élet, és miért oly gazdag és színpompás az élet? Honnan szállt le ez az élet, és miképp kapcsolódott a dolgokkal? A jelenségek világa folytonos összetétel és szétbomlás. A szétbomlás egy létező anyag alak megszűnése. A szétbomlás egy létező alak megszűnése, tehát az összetétel új alaköltés, új életébredés. A halálból élet fakad, ez az örökös életmunka. De mi rendezi az ősi elemeket? Vagy elégségesek-e azok magukban is a születésre? Gondolatok szállottak fel mindig a lélek mélységeiből, hogy az élet nagy jelenségeit megmagyarázzák. És ezek a gondolatok a mi magyarázásaink. Színesebbek vagy színtelenebbek, amint lobogó lelki lángokból vagy pislogó tűzből fakadtak. Athénagorász látta, hogy a végtelen sok, de szétszórt világmagvakba leszáll az értelem, és azok a dolgokká létezőkké alakítja. Megpillantotta Plátó a nagy Istent végtelen pazar gondolat gazdagságában, eszmevilágában, és képzeletében leszállottak ezek az eszmék a semmibe, és a semmi valamivé fejlett. Ásvány, növény, állat egyre dúsabb és csodálatosabb változatban alakultak ki a semmiből, és a semmi tündéries szép kert gyanánt terült el. A semmiben a gondolatok világgá fejlődtek ki. Feljebb lendültek ennél is a misztikus plátói lelkű gondolkodók, s Isten életének kápráztató kiömlését érezték a világébredésben és a világ életében. Költőileg szegényebb, de igazabb Arisztotelész. A plátói eszméket elnevezte alakoknak, életelveknek, entelechiának, ami csak összetett és összhangot, mértéket, színt, hangot, illatot nyújtó, az az alak öltözete, színe, illata, dala. De az eszmék, alakok isteni eredetét nem látta. Csak kevesek, akik az anyag mögött semmi mást sem láttak, mint anyagot. Az ember a világban inkább többet szemlélt, mint kevesebbet. Sőt, mikor a világban csak az anyagot látta, akkor magát az anyagot átlelkesítette saját benső életével, vagy az isteni élet végtelenségével. Megforgatta a keresztény gondolkodó is szemén a mesebeli gyémántot, és látta a nagy lelkességet. Látta ezt növényben, állatban, emberben. Az élet merevsége előtte is megtört, és kilépett az élők világából a lélek. A növény, az állat, az ember lelke. Beletekintett a titkos mozgások műhelyébe, s ahol a belülről, a dolgok szívéből fakad a mozgást, kifejlődést, alaköltést, kopogtatott ki szelleme, ott életet, s életképző fejlesztő lelket érintett meg. A szervetlen világban azonban hiába kereste a belső erőkből felzsendülő alaköltést. Úgy érezte, hogy az atomok csoportosulása, kiegesedése, külső erő kovács munkájából került ki. A keresztény természetlátás összecsendül az általános emberi szemlélődéssel és elgondolkodással. Az elemek átalakulása, ellerendeződése, csodálatos testi vagy lelki munkára való élet finomulása és kiképződése nem lehet sem a véletlennek, sem valami vak gépies működésnek eredménye, hanem a látható természet, a mi szemhatárunk mögött él és működik az életelv, a lélek. Testet bont ki magának a szervetlen világból, és azt szervezi, ellemzi, összeteszi, annak ruhájában láthatóvá válik, úrá lesz a tőle különböző anyagvilág fölött, befogadja érintéseit, közel vele hatásokat, s a nagy mozdulatlanság, a plátói semmi, a bibliai tohuva-bohu, a káosz, a lélek művészetének, élettípus képző erejének őrlő, felbontó, majd megrajzoló, tervező, építő illetése alatt természetté, élő világgá bontakozik ki. A természet életét iparkodta pusztán külső hatásokból levezetni, és az életet mechanikai vagy kémiai erőkből összerendezni. No, de hiába csak az anyag és a lélek, a szükségszerűség és szabad tevékenység együtt oldják meg az élet nagy világrejtélyét és a világegyetem életét. Csak az anyag és a lélek, a szükségszerűség és a szabad tevékenység együtt oldják meg az élet nagy világrejtélyét és a világegyetem életét. A nyugtalan emberi elme megpróbálta puszta fizikával és kémiával megoldani az életet, a lelkességnek legelemibb felcsillanását, de hiába az ellenpróba nem sikerült. A tudomány azt hitte, hogy megtalálja az élet titkát, ha annak a legegyszerűbb alakjáig lemélyed. Felkutatta tehát a monerákat, a szegényes egysejtőeket, hogy a belső élettevékenységet, a belülről kibontakozó, fejlesztő erőket megismerje. De hiába. A sejtben fölfedezte az élet legelemibb alakját. De egyúttal kiérezte, hogy már abban is benn lappanganak az alapvető élettevékenységek. Az egyediségre való törekvés önmagának a mástól való elhatárolása által, idegen anyagoknak önfenntartása és gyarapodás céljából való felvétele, sőt a szaporodás is saját lényege egy részének kikapcsolása által. Sokat tanult közben az ember, csak épp az élet titkát nem leplezte le. Tehát hiába hozakodnak elő a kémiával, az már mindent megpróbált, de semmire nem ment. Behring, a híres vérellemző vallotta be, hogy semmiféle életjelenséget pusztán kémiai törvényszerűséggel nem lehet megoldani. A fizika is hiába siet segítségére a kémiának. Bár nagy összehasonlításokat csináltak az idegszálak és a telegrafdrótok, a szemberendezés és a kamera obscura, a szív és a víz szivattyú, a tüdő és a fúvó között, de azt már nem mondották meg, mint válik az ideg inger érzetté és tudattá. Vagy mint alakulnak át a szem által felfogott fénysugarak rezgései képzeteim körében a jelenségeknek képeivé. S mind különülnek el a levegő rezgései a hangok világává. Miatta a szívnek, a tüdőnek azt a bonyolult életműködését és szerveződést. Ha az óra egyszer jár, tudom miért jár, s miképp jött az létre. Ugyanezt keresem a sokkal bonyolultabb szerveknél is. Az élettan mindenütt csak azt magyarázza meg, azt számítja ki, miként működik a maga rendeltetésének megfelelőleg az életszerv. De azt már nem, hogy alakult ki erre a gépies működése szolgáló szervezet. Az élet az ő nagy céljait állandó törvényei szerint valósítja meg. Ezeket a törvényeket felméri az élettan. De a törvények mélyén rejlő és önmagát kifejlő cselekvő nem. Az anatómiától is sokat vártak az élet rejtélyének megfejtésénél, de hiába. A sejt szerkezetét ugyan átvizsgálták, de az élet misztériuma nem adta át a kulcsot, hogy titkaiba bepillanthassunk. A legkiválóbb elmék kénytelen voltak tehát bevallani, hogy pusztán anyagelvű alapon és mechanikus világnézettel hiába futunk az élet után, mert az élet több, mint fizika, kémia vagy anatómia. És igazat kell adnunk a jeles kutatónak. Lionel, beállnak, az élő és az élettelen lények között nem viszonylagos, illetve fokozati, hanem föltétlen különbség van. Az élet jelenségei különböznek az anyag jelenségeitől, és semmi esetre sem az anyagnak az eredményei. Hát akkor mi az élet? Bizonnyal, ha nem puszta anyagi folyamat, hanem fizikai vagy kémiai folyamat, akkor egy belső elvnek öntevékenysége és mozgalmassága. Ez a belső elv készíti elő az érzékszerveket, mint a felfogó készüléket, az idegszálakat, mint vezetőket, az agyfinom csavarjait, mint a világ zöngeszekrényét, amelyre hatnak a hangnak, a színnek rezgései, és amely rezgésekben az a belső elv magáévá teszi a világegyetem mozdulásait, és tudattá változtatja. Máskor meg ennek a belső elvnek vágyai mozgalmasságot váltanak ki az agyban, és a közvetítő idegek az érzékszervekre hatnak, ezek meg viszont az egész embert mozgásba hozzák. Nekünk a belső elv működéséről tudomásunk van, és azt lelki működésnek nevezzük. Mi gondolásainkról, akarásainkról sokkal közvetlenebb ismerettel bírunk, mint a külső világról. Ha Descartes azt mondotta, gondolkodom, tehát vagyok, némileg igaza van. Mendőbiránnak is van valami igaza, aki ezt így módosította, akarok, tehát vagyok. Berkeley, Schopenhauer is részben helyesen állították, hogy a világ az én képzetem, mert képzeteim, gondolataim nélkül a világról semmit sem tudnék. Gondolkodás nélkül is volna ugyan szervetlen világ, de elmélkedésem az, amely ráelmél a világra, és azt befogadna, megérteni igyekszik humánom módon. Csodálatos annak a belső elvnek működése. Láthatatlan módon alakítja, szervezi, szétrészeli az anyagot, hogy oly működéseknek legyen hordozója, melyek az anyag természetét, képességeit felülmúlják. Az anyagvilág kénytelen elviselni a benső elvnek színes alakültését, kénytelen annak szolgálatába állni, és felfogó és közvetítő testé közeggé válni. Így nyer az anyag lelkességet, anélkül, hogy az természetének követelménye volna. Átfinomul, szervessé válik, míg a belső elv hatása alatt áll, és ismét elemeire bomlik, szervetlenné válik, ha a belső elv melegítése, lelkesítése megszűnik. Mi ezt az átalakító, mozgásokat közlő, hatásokat felvevő belső elvet léleknek nevezzük. Más az, mint az anyag. Más a természete, hivatása, működése. Azért a lelket nem lehet a matériából, az anyagból kimagyarázni. A léleknek önkénytessége, teremtő ereje az anyag képességein kívül esik. Ezt az adás első részben talán sikerült bebizonyítanunk. Ha tehát a lélek nem az anyag ősi tulajdona, méltán föltehetem, hogy a lélek az élet forrása. A lélek az élet tevékenységének benső mozgatója. A lélek élet és életet kölcsönöz az anyagnak is. De vajon a növénynek is, az állatnak is? Bizony azoknak is. Ahol az élet, ott a lélek. És amennyi az élet, annyi a lélek. Az életet mondottam benső elvből eredő mozgás, minél tökéletesebb a mozgás, annál tökéletesebb az élet, és annál tökéletesebb a lélek is. A növény mozgása egészen önkénytelen. A hipnotikus álomban szendergő semmit a maga önkéntességéből kifolyólag nem tesz, nem mint én cselekszik, úgy a növénynek életmozgása is valami külső akarat parancsszavának egyszerű végrehajtása. Az állat mozgásában már újat fedezünk föl. Az állatoknak vannak bizonyos érzeteik, van inger felvevő képességük, ingerek után való vágyódásuk. Ingereikből érzetek szökkennek elő, az érzetek pedig cselekvéseket váltanak ki. De azért az állatnak is csak annyi a mozgása, amennyi az idegrendszere. Idegberendezése pedig adva van. Úgy kell tehát cselekednie, amint ingerei ösztönzik. Az ingerek ösztönössége pedig testi szerveik berendezésével függ össze. Más szóval az állat életének célja nem az állat célkitűző lelki működéséből ered, hanem élettani berendezésétől. Az állatban van akarat, de ez nem az állatból magából ered, hanem az állatra is rá van kényszerítve a fiziológiai szervekkel együtt. Az állati lélek nem én. Az állati lélek egyoldalú természettel bír. Szűkkörű képességeit pontosan kifejti a testi szervekkel, de mindenben egyéniség nélkül marad. Az állati lélek nem alkalmas szellemi műveletek végrehajtására. Végül van az emberi lélek, amely önmagára ébredt, gondolkodó és akaró lény. Van önkéntessége és akarata, és ezért mozgásait önmaga tűzi ki magának. nem csak befogad hatásokat, de azokat feldolgozza és ki is fejezi a maga módja szerint. Ez a lélek célokat tűz ki, célokat valósít meg, s a mindenséget átalakító tényező. Ez a lélek egyéniség, személyiség azzá teszi a magára ébredés, önmagának és a világnak elgondolása, a cselekvések kitűzése alakító ereje. Az emberi szervezetet is így képezte ki önmagának. Kedves rádióhallgatók, a növény, állat, ember lelke tehát megegyeznek abban, hogy életelvek az organikus világban, de különböznek tevékenységükre. De épp a tevékenységük minősége bevilágít természetük mélységeibe. Amennyi ugyanis a tevékenység, a kifejező képesség, annyi az életbőség és létgazdagság. Amint a lélek kifejezi magát, olyan a természete is. A növény és állat lelke nem bontakoznak ki egyéni színekben. Az állatok, növények nem élnek személyes életet, tehát életelveik nem lehetnek egyéni akaratnak forrásai. Az ember életelve azonban egyéniséget fejleszt ki magának. Személyes öntudatot, célt kitűző, célt megvalósító akaratot bont ki magának az anyagvilágból. Tehát ennek az életelvnek, vagy mondjuk most már így, az emberi léleknek egészen más képességei vannak, mint a növény vagy állat léleknek. A növény életét és mozgását a tenyészet foglalja le, s abban merül is ki. Az állatnak van idegrendszere, van érzéki megismerése, érzéki akarata, de mindez szintén csak a fajnak és az egyednek fenntartását célozza. Az ember lelke ellenben a fejlődésnek, az élethivatásoknak, a nagy céloknak szinte végtelen lehetőségét hordozza magában. Nem az anyagi élet szolgálatában merül ki, sőt az anyagvilágot hódító erejével áthatja, átalakítja. De az emberi léleknek kiválósága és az állati lélektől való lényeges különbségét látni fogjuk akkor, ha gondolatvilágunk fölépítését elemezzük. Kedves rádióhallgatók, a mai adásunkban a lélek természetéről gondolkodtunk. Köszönöm, hogy végighallgatták és türelemmel az adás tartalmát. A legjobbakat kívánom mindannyiuknak, Isten bőséges áldásával.